Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 34. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket és lapozz a 99-re. A mai adásban a magyar prostituáltak nyomába eredünk vendégemmel, az Index újságírójával, Munkverával, akinek Kény utca című könyve választ ad egy csomó olyan kérdésre, amiket lehetséges, hogy feltettünk már magunknak, de válaszokat talán még nem kaptunk rá. Aztán Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója lesz nálunk vendég, a norvég szerzők nyomába eredünk, hiszen egy ilyen könyvet hoz magával, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt.
Olvasni azért menő, mert bővül a szókincsed. Szilágyi Csenge vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
6 hónapnyi kutatómunkával, utazásokkal és egy cikksorozattal indult a történet néhány éve, majd ebből állt össze a hiánypótló könyv, a Kély utca, amelyben egy érzékeny téma után eredtél, hogy hogyan lesz egy magyar lányból prostituált Németországban. A téma egyébként szerintem már önmagában is izgalmas, hiszen a legtöbbünk az csak szinte a bűnügyi hírekben szembesül a prostitúcióval, bár azért valószínűleg oda pillant, hogyha az út szélén egy nőt lát. A könyv elején annak a megszületését is elolvashatjuk, hogy egy véletlen folytán kaptad meg, Vera, ezt a témát, de arra kérlek, hogy egy picit azért utazzunk vissza az időben, hogy hogyan alakult ez a véletlen a hallgatók kedvéért, hogyan talált rád ez a téma, amiből aztán könyv lett.
Szeretik úgy elképzelni az emberek az újságírókat, hogy az ilyen izgalmas sztorikat, nem tudom, egy aluljáróban, valamiféle borítékban egy telefonszámot megkapva szerzik be, vagy valamiféle nagyon trükkös és ijesztő és furfangos módon. Hát egyáltalán nem ez történt, hanem egyszerűen ültem a szerkesztőségbe, és nézegettem azt a levelező listát, ahova az olvasóink írhatnak, bárki bármivel írhat az Indexbe, és ott láttam egy e-mailt, amit egy németországi piros lámpás negyed madámja írt. Ezt onnan tudtam, hogy ő maga nagyon értelmesen, világosan és részletesen le is írta, hogy azért ír most az Indexnek, mert ő egy madám, ő ott legálisan végzi ezt a tevékenységet, ami ugye Magyarországon illegálisnak számít, és hogy van egy helyzet, ami azt gondolja, hogy érdekes lehet.
Miért gondolta ő, hogy az izgalmas téma, ki akart borítani egy bilit, vagy csak szerette volna, hogyha ezt megismerik a magyar újságolvasók, ugye az Indexolvasók?
Ezt a nőt Schmidt Erzsébetnek hívják, azért is mondom a nevét, mert ő vállaltat minden cikkben, amit vele kapcsolatban írtam, és ő neki nagyon-nagyon nagy az igazságérzete, és egy olyan per eljárás zajlott éppen ellene, amit ő nagyon-nagyon igazságtalannak tartott, és az én véleményem az, most ezt nyilván akkor ezt nem tudtam, de most eltelt azóta 2 vagy majdnem 3 év, és utólag azt gondolom, hogy ő, és erről beszélgettem is vele, hogy ő azt remélte, hogy az ügye kedvező elbírálás alá kerül majd, vagy valamilyen módon pozitívban befolyásolja az ügyét, hogyha ő idehaza Magyarországon ebből egy a nyilvánosság talajára lépve valami féle információt juttat az étterbe. Utólag az derült ki, hogy ebben nem volt igaza, de akkor én azt gondolom, hogy ő ezért keresett meg.
Mármint abban nem volt igaza, hogy ha az Indexen cikksorozat születik ebből, akkor az ő javára billentia.
Hát végül is a mai napig zajlik egy elég komoly eljárás ellene, és minden független szakértő szerint, akivel beszéltem, őt a legvégén ennek az eljárásnak el fogják ítélni.
Ugyan én olvastam a könyvet, de azért a hallgatók kedvéért tisztázzuk, hogy egyrészt ki egy madám, vagy mi a szerepe, mi a munkája egészen pontosan, mert nem biztos, hogy ezt azért tudják. Másrészt, hogy mi ez az ügy egészen pontosan.
A könyv nagyon-nagyon dióhéjban egy észak-németországi kisváros, Bremerhaven nevű kikötőváros piros lámpás negyedében játszódik. Pontosabban ez egy utca, mert abban a városban egyetlen egy utcában legális a prostitúció. Németország különböző tartományaiban, illetve városaiban eltérő módon szabályozzák a prostitúciós tevékenységet. A madám pedig az, aki szervezi a munkát, aki kiadja azokat a helyiségeket, ahol a szexmunkások vagy prostituáltak szexuális tevékenységet folytatnak. Ebben a konkrét esetben, ez ebben az utcában ilyen ablakokban állnak a nők, ezt Amsterdamból szokták ismerni a prostitúcióban amúgy nem járatos emberek, hogy így állnak a kirakatban a nők, mint egy ilyen árucik portéka, és akkor a férfiak fölle, vagy a kliensek fölle mászkálva választanak közülük. Nagyon-nagyon-nagyon sok magyar nő tevékenykedik ebben a észak-németországi piros lámpás negyedben. Főképpen azért is a kutató munkámban az derült ki, hogy azért, mert egy magyar nő van ott, aki szervezi a munkát. A magyar köznyelvűt madámnak nevezi, de a német jogrend, illetve az ottani struktúra szerint ő gyakorlatilag egy főbérlő. Vannak ezek a házak, ahol ezek a kirakatban álló nők szexuális tevékenységet folytatnak, amit tulajdonol valaki, akinek a beosztottja ez a nő, aki beszedi a bérleti díjat, szerződést köt a prostituáltakkal, ha betegek, akkor segít nekik információval, hogy hol van a kórház, vagy akár elviszi őket. Nyíregyházi törvényszék vádirata szerint a stricikkel is tartja a kapcsolatot.
Mi volt az oka, miatt neked ez a téma annyira megtetszett? Rengeteg utazásra járt, rengeteg interjút készítettél, olyanokkal, akikkel sokan lehet egyébként szívesen interjúznánk, de nem adottik meg a lehetőség. Ez az exkluzivitás volt azok?
Abszolút. A újságírónak mindig izgi az, amikor olyan helyzetben vizsgálódhat, vagy olyan emberekkel beszélgethet, akivel mást még ezt nem tette meg. Az ilyen újságíró tankönyv 1.0, kérdezz olyat, amit még senki nem kérdezett, vagy beszélj azzal, akivel még soha nem beszélt. És utána meg egyszerűen talpalás, tehát amikor az ember bekerül ebben az zárt ajtók mögé, mert azért egy piros lámpás negyed úgy, hogy az ember hónapokig kibejárkál egyedül, gyakorlatilag azzal beszél, akivel akar, azt sem akar, az ritka. És engem ez vonzott, ez a helyzet, ennek az adrenalinja, hogy olyat csinálhatok, amit más nem.
Ráadásul azt gondolnám, lehet egy picit laikusként, de hogy nőként és csinos nőként, ráadásul azért még nehezebb lehetett ott kibejárkálni. Hogyan engedtek meg? Volt ebből valamilyen különleges, vagy akár veszélyes helyzet?
Uh-huh. Az volt, hogy amikor legelőször mentem, akkor nem egyedül mentem, és egyébként ez az Indexben, ahol én dolgozom, és ahol ez először egy cikksorozatként indult, ez egy szempont is volt, hogy egy videó doku filmet szerettünk volna forgatni, és hogy akkor egy operatőr kolléganőmmel szerettünk volna ketten menni, de végül is jött velünk egy videós újságíró fiú kolléga is. Tehát először hárman mentünk, azért ez egy elég biztonságos helyzet, egy három főstáb.
De megengedték, hogy forgassatok ott?
És megengedték, hogy forgassunk ott. Nyilván ennek az volt a módszertana, hogy sok időt töltöttünk el azzal, hogy csak lézengtünk, sok emberrel beszéltünk, nagyon részletesen elmagyaráztuk, hogy mit tett, nem azzal kezdtük, hogy oda mentünk egy kamerával és az arcukba nyomtuk, hanem egy nagyon hosszadalmas előkészítés előzte ezt meg. És azt hiszem, hogy ezzel a stábbal kétszer, vagy nem, mert aztán már csak ketten mentünk a kolléganőmmel többször vissza, de addigra ismertek minket, hogy voltak-e veszélyes helyzetek. Én biztonsági játékos vagyok, tehát nem vagyok hülye, szeretek olyan helyzetekbe belemenni, amiben más még nem, viszont nem vagyok hülye, tehát nem mentem bele olyan helyzetbe, ami veszélyesnek tűnt. Ebbe a könyvbe is leírtam egy konkrét helyzetet, amikor egy stricivel akartam interjúzni. Ott ketten voltunk egyébként ezzel az operatőr kolléganőmmel, Jelinek Dórával, és beinvitált minket ez a strici a lakásába, hogy majd ő főz egy kávét, és közben beszélgetünk, csak amikor odaértünk a lakás, ami még így oké lett volna, vagy én így úgy éreztem, hogy ezt be lehet vállalni, de amikor odaértünk a lakáshoz, akkor mondjuk még 6 haverja ott állt a lakásnál, hogy ők is jönnek interjút adni, ami simán lehet, hogy egy nagyon izgalmas interjú helyzet lett volna, és simán lehet, hogy borzasztó sok, baromi értékes plusz információ kijött volna ebből a csoportos interjú helyzetből, de itt abszolút éreztem, hogy ez nem az a helyzet, amit be kell vállalni. A férfiakkal általában ott volt egy kávézó ebben a piros lámpás negyedben, van is, és ott beszélgettem.
Azért szerintem a könyvnek nem titkolt célja is, hogy az előítéletekkel némileg leszámoljon, és sikerül is a könyvnek. Neked volt-e valami előítéleted? És mi volt a legmegdöbbentőbb, ami mondjuk téged is meglepett az interjúk során, ami megváltoztatta a véleményed?
Azt gondoltam, hogy undorító lesz az egész helyzet, hogy a gyomrom fog kifordulni attól, amit ott látok. Bizonyos tekintetben volt ilyen is, de nem ebben az értelemben, ahogy itt most soroltam. Gyönyörű fiatal nők voltak, pont ezért is volt szívszorító, hogy némelyik inkább azt gondolná az ember, hogy miért nem az egyetemen vagy a középiskolában, bár mondjuk felnőttek voltak mindannyian. De inkább nekem az nem is az volt a célom, hogy a előítélet döntögetés, az is lehet, hogy igen, csak ez nem volt tudatos, hanem inkább az, hogy, hogy mutassuk meg, mi van, mutassuk meg objektíven, tárgyilagosan, mondják, beszéljenek ők maguk, az érintettek azzal kapcsolatban, hogy mi van, és aztán majd az olvasó vagy a néző a dokumentumfilm esetében eldönti, hogy mit gondol. Mert hogy ahogy te is mondtad a bevezetőben, tényleg az van, hogy van egy ilyen nagyon megszűrt valóságszelet, amit látunk a bűnügyi hírekből mondjuk, vagy a filmekből, eleve is lenézzük a prostituáltakat, szexmunkásokat, de hogy kicsit nézzünk bele, hogy belülről hogy néz ki ez a dolog.
Van egy eset benne, amikor egy lány elmeséli, hogy azért milyen keményen megtámadták, tehát mindennaposak azok is, hogy azért érik őket ilyen inzultusok, támadások, de hogy azért védik őket. Volt valamilyen megdöbbentő, számodra megdöbbentő történet, amit egy lány mesélte?
Hát valahogy az egész megdöbbentő, tehát hogy valahogy azért mégiscsak arról van szó, hogy emberek szexel keresnek pénzt, tehát hogy azért ez megdöbbentő, nem szabad úgy csinálnunk, mint hogyha ez normális lenne, ha bár szokás azt mondani, hogy a szexmunka is csak egy olyan munka, mint bármelyik más, de azért mégiscsak arról van szó, hogy ez így nem oké. Tehát úgy összességében körüllengi egy ilyen megdöbbenés, vagy persze, egy ilyen what the fuck élmény az embert, amikor egy piros lámpás negyedben beszélget, és hát nyilván a fizikai abúzus az, ami nem is megdöbbent, hanem elrémiszt, vagy megriasztja az embert, amikor hallja, mert dacára annak, hogy ugye Németországban legális, nagyon katonás, németes rendben, struktúrában folyik a szexmunka ebben a konkrét piros lámpás negyedben, és hangsúlyoznám, hogy Hamburgban voltam még kutatni, de úgy összességében én ezt a területet ismerem jól. Mindezek ellenére nagyon sok a látencia, tehát egy csomó minden van, amit még a legalitás sem tud a felszíre hozni. Értem ez alatt azt, hogy verik a nőket, elveszik a pénzüket. Valójában ez nem egy szabad választás, hogy ők szexet árulnak az utcán férfiaknak, hanem mindenféle nagyon komplex társadalmi, gazdasági folyamatoknak a lecsapódása. Az az ügy, amivel kapcsolatban épp amikor kint voltam sokat, folyt is egy komoly bírósági eljárás Brémában. Ott tök érdekes módon egy anyuka és egy fia volt a strici, tehát női stricik is vannak, erről nem szokás sokat beszélni, vagy erről nem tudnak általában az emberek, és nagyon-nagyon brutálisan vertek, kihasználtak, mindennapos módon vertek nőket, akik nekik, azért mondom, hogy nekik, mert a teljes keresetüket nekik adva dolgoztak ott a kirakatokban, és ott, amikor láttam a periratokat, hogy milyen brutális módon bántalmazták, nem tudom, hova verték a fejét, vagy leöntötték hideg vízzel, és kilökték a téli utcába dolgozni, szóval, hogy nagyon, tényleg nagyon komoly brutalitáson ez is meghökkentett, meg az is nagyon meghökkentett, hogy sokan gyerekkel vannak ebben az utcában dolgozni.
Ugyanilyen meglepő volt számomra például, amikor a pénz felmerült, az árak. Ugye nyilván olvassa mindenki a könyvet a részletekért, nem akarok nagyot spoilerezni, de annyit azért elárulok, hogy a magyar nők nem csak azért vannak ott, mert olyan szépek, hanem azért, mert a könyvet szerint azért olcsóbbak, mint a német nők. És azért ez kicsit megdöbbentő volt számomra, ugye a könyv alcíme is az, hogy magyar szex euróért.
Hát de abszolút ez tényleg ez az oka, hogyha ott helyiekkel beszélget az ember, vagy mondjuk a rendőrségnél, amikor interjúztam a helyi rendőrségnél, akkor ott is elmondták, hogy volt ennek az evolúciója, hogy német szexmunkások, prostituáltak voltak, és ahogy megnyíltak a határok az EU-val, elkezdtek nem csak magyarok, tehát az utcában is magyarokból van a legtöbb, mert hogy Erzsébet Ádámként ott funkcionál, és ezt egyszerűbbé teszi az ott dolgozás, mert a prostituáltak, akik egyébként egy ilyen fluktuációban mozognak különböző német városok között, de itt nagyon jó dolguk van, mert nem feltétlenül beszélik a nyelvet, és van itt, aki segít, de hogy ők akkor kezdtek el, de van egy csomó román, csomó bolgár nő, és hát igen, sokkal olcsóbbak, tehát nem tudom, ők talán fél óráért 30 eurót kérnek, ami még kimondani is abszurd, hogyha átszámoljuk, és akkor mondták, hogy 10 évvel korábban a német prostituáltak meg mondjuk 70-et kértek, tehát hogy annyira összehasonlíthatatlanul olcsóbb, és annyira összehasonlíthatatlanul szomorúbb ez a helyzet, főleg Kelet-Magyarországról érkeznek, vagy Baranyából sokan, vagy amikor én ott voltam, hát akkor 180 nő dolgozott, ez a rendőrségi adatok, amiket most mondok ebben az utcában, és a kétharmaduk magyar volt. Tehát ez ilyen 100, 10 nő.
Ki lehet ebből szállni? Az jut sok mindenkinek szerintem eszébe, hogy egyáltalán ebből ki lehet-e szállni. Vagy ott törekszenek meg, és akkor majd a kisebb részében madám lesz, a nagyobb részében meg sajnos azt gondolom bűnöző, vagy hát ki tudja.
Szerintem ki lehet ebből szállni, de nagyon-nagyon erős társadalmi, kormányzati vagy politikai segítség kellene ehhez. Ami például Magyarországon egyáltalán nincs. Tehát Németországban, amit láttam, borzasztó sok olyan államilag támogatott és civil érdekvédelmi szervezet segíti a szexmunkásokat, prostituáltakat, akik, hogyha elhatározták, hogy kilépnének, akkor abban minden segítséget megadnak. Értem ez alatt azt, hogy nagyon sokszor ugye drog van a történetben, tehát mondjuk a drogról való leszoktatás, az a hely, ahol én jártam, ott olyan szintig volt, hogy szekrényekbe nem tudom hány váltás, fantasztikus teljes ruha, hogyha munkafelvételire mennek, akkor normálisan tudjanak kinézni, egészen odáig, hogy nem tudom, műkörmösnek átképző tanfolyam, tehát nyilván kell egyfajta egzisztencia ahhoz, hogy ki tudjanak lépni, mert hogy tényleg nagyon sokat lehet ezzel keresni, ilyen 5-10 ezer eurókról beszéltek havi keresetként, és akkor arról átváltani egy műkörmös keresetére, amit most nem tudom pontosan mennyi, de hogy lehet, csak egy komoly döntést kell hozni, amit én azt gondolom, hogy az ember saját erejéből nem tud, vagy nagyon nehezen képes rá. Tehát külső segítség kellene.
Sokszor halljuk, és a könyvedből is kiderült, hogy nagyon sok prostituált mögött van egy férfi, vagy mellett van egy férfi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen van egy, mit tudom én, szerelme, vagy élettársa, vagy párkapcsolata, és mégis prostituálként dolgozik, hogy mi a tapasztalat, hogy ezt egyáltalán ez a férfi hogy viseli el, vagy hogyan működik akkor a dinamikája a kapcsolatnak, hogy ezt megengedi neki?
Hát úgy működik, hogy ő aktív részese ennek a, nevezzük akkor üzleti kapcsolatnak. Tehát, hogy a nő oldalára, amikor a nővel beszélgetsz, akkor ő egy szerelmi kapcsolatként beszél erről. Az élettársaként, a férjeként, a barátjaként beszél erről a valakiről. Aki viszont egy nagyon erős ilyen érzelmi támogatással, mert hogy nagyon gyakran, arról még nem beszéltünk, de nagyon gyakran hányattatott családi környezetből, vagy állami gondoskodásból érkeznek ezek a nők, tehát nagyon nagy szeretethiányuk van. És iszonyú jó manipulátorok ezek a férfiak, akik megadják ezt a figyelmet, szeretetet, igényt, nagyon gyakran, nagyon hamar egy gyereket is. Ennek következményeként ugye élethosszig tartó kötődés is kialakul. Szóval én ezt sokkal inkább a férfi részéről egy üzleti megfontolású szerelemnek, ha nevezhetünk ilyet, nézem, és nyilván a nők se hülyék, tehát valahol, még ha az interjúban így expressis verbis nem is mondják, de hogy mindenki tudja, hogy valójában itt valamiféle üzleti kapcsolatról van szó, ahol a nő valamilyen fajta gondoskodás, szeretetet, kötődést kap.
Mennyit lehet beszélni arról, mint dolgozol most? Mert biztos vagyok benne, hogy most is dolgozol valamiféle könyvön, és a Kéj utca után én nagyon várom is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyit lehet erről elmondani, mint dolgozol.
Igen, én most dolgozom egy új témán, elég hosszú ideje, mert az indexes munkám mellett iszonyú kevés időm van vele foglalkozni, és nem is tudom pontosan, hogy a szerződésem alapján mit mondhatok el, de legyen akkor annyi így előzetesen, hogy nagyon sokat voltam börtönben ehhez a könyvhöz, és a börtönökben interjúztam. Most már egy éve kutatok ehhez a témához, és nagyon remélem, hogy egyszer lesz időm befejezni, mert egyelőre egy picit félre kellett tennem az többi munkáim miatt, de nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon érdekel a téma, és nagyon várom már, hogy legyen rá időm.
Mi is várjuk, én is várom, és zárásként ajánlom egyébként a Kéj utcát azoknak is, akik bepillantást akarnak nyerni abba, hogy egyáltalán egy újságíró hogyan gyűjt anyagot, egy témához hogyan dolgozza fel, és mondjuk, hogy mit csinál interjú közben, mert ezek is kiválóan kiderülnek a könyvből, szóval egy hiteles munka ilyen szempontból is, úgyhogy mindenkinek ajánlom még egyszer Munkverától a Kéj utcát. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója mesél nekünk. Kristóf, mi a te kedvenc könyved?
Nekem nagyon sok kedvenc könyvem van, amit ma elhoztam, az Erlen Lou Doppler című regénye. Ez egy 2006-ban magyarul is megjelent norvég regény, ami egyébként ma már egy trilógia, hiszen azóta két újabb része van, de én arra gondoltam, hogy ma csak beszéljünk az első részről, mert szerintem az a legjobb.
Miért olyan jó? Mit kell erről a könyvről tudni?
Hát én azt gondolom, hogy igazán nagy irodalmak azok akkor születnek, amikor vagy nagyon nagy krízis van. Ezt nagyon sokszor mondták nekünk annó a magyar szakon, hogy hát ugye József Attilától kezdve sok-sok példa, hogy amikor az ember igazán mélyen van, akkor micsoda remek művek születnek. Én azt gondolom, hogy van egy másik véglet, ez pedig a jólétnek az a szintje, ami után megint jönnek a remek művek. Na és a Doppler is egy ilyen könyv, ami tulajdonképpen a jóléten túl születik. Ugye arról szól, hogy van egy férfi, aki egyik nap elesik az erdőben biciklivel, és ott megérzi azt a csendet és nyugalmat, ami ott van az erdőben, fogja magát és kiköltözik az erdőben. Tulajdonképpen ott hagyja a szuper életét, a teljesen sikeres életét, az állását, a feleségét, a családját és mindent, és csak kiköltözik az erdőben, mint egyfajta Robinson, és az hagyján, de összeköltözik egy jávor szarvassal, akivel pedig elképesztően jókat beszélgetnek. Igaz, hogy bongó a jávor szarvas, túl sokat nem tesz hozzá ezekhez a beszélgetésekhez, de ugyanakkor körvonalazódik ebből az egészből egy szenzációs civilizáció kritika, egyfajta kritikája a fogyasztói társadalomnak, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, aki valaha érezte már úgy, hogy kiköltözne egy picit ebből a világból, ha nem is egy jávorszarvassal, de mondjuk a kutyájával, vagy csak úgy egyedül. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg egy remek műről van szó, nem véletlen, hogy nagyon sok nyelvre lefordították, és sok helyen kultregényként tartják számon.
Mit kell a szerzőről tudnunk? Neki azért egyébként áruljuk el a hallgatóknak, hogy hoztál is egy pár könyvet magaddal. Nagyon szeretem, amikor ilyen komolyan veszik a vendégek, és hozzák is a könyveket, és fizikailag is itt vannak velünk a könyvtárgyak. Hogy azért több könyve is van a szerzőnek, mit kell róla tudni?
Hát talán az egyik legnépszerűbb kortárs norvég író, akinek az első igazi nagy siker ez a Naív Szuper című regény volt. Én is úgy találkoztam vele, ugye én értem kint Norvégiában, egy népfőiskolára jártam, norvég irodalmat és illetve norvég kultúrát tanultam, és amikor hazajöttem, egyszer csak betévedtem a skandinavisztika szakra, ahol éppen Erlen Lou tartott előadást, egy könyvbemutatót, és én ott találkoztam el először, ott vásároltam meg ezt a könyvet, és olvastam el, és nagyon nagy hatással volt rá, mert úgy éreztem, mintha én írtam volna. Egy 25 éves srácnak a gondolatai megint csak a világról, és egyfajta ilyen 20 éves útkeresés, amiben van ő. Érdemes ezt is elolvasni. Egyébként, tehát ez több mint 20 nyelvre fordították le, és tényleg egy nagyon nagy szenzáció azóta is, és igazából utána jött a Doppler, ami szerintem még inkább ráerősített arra a fajta nyelvezetre, világra, amit Erlen Lou képvisel, és egyfajta nevet is szoktak neki adni, ez az új naivizmus, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon rövid tőmondatokban ír, kicsit olyan, mintha egy gyerek írná az egészet, játékos az egész, aki szereti az abszurd humort, annak azt gondolom, hogy nagyon ajánlható. De ezen túlmutatóan van egy mélysége mindegyik könyvnek, és ebben a mélységben azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk magunkról is, illetve arról a világról, ami körülvesz. Amit, ha csak egy üzenetet mondhatok a kedves hallgatóknak, akkor az, hogy van skandináv irodalom a krimiken túl is. Tudom, hogy mindenki krimiket olvas, én is egy-két Nesbőt elolvastam, de azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb az, ami egyébként a skandináv irodalomban manapság történik, hogy Knausgård, ha csak őt említjük, vagy mondhatnánk sok más szerzőt, és azt gondolom, hogy érdemes rá időt szánni, mert nagyon sokat tudunk belőle tanulni, és van a skandináv léleknek egy olyan része, ami azt gondolom, nem is áll olyan távol tőlünk talán.
Te, hogyha szórakozásból olvasol, meg általában szerintem úgy is szoktál, akkor milyen könyveket választasz? Miket olvasol?
Nagyon sokfélét olvasok, és hát egyre nagyobb luxus az olvasás, mert hogyha az embernek van két kisgyermeke, mint hogy a mi esetünkben ez hál' Istennek elmondható, akkor az olvasás az a legeslegnagyobb. Uh-huh. Tehát nincs időm olvasni kihívás, az azon, hogy abban a pillanatban valósággá válik. Így aztán ilyen kis apró részletekbe tudok könyveket olvasni, de aztán tavaly évben ez most már odáig fajult, hogy annyira hiányzott hozott az a flow élmény, ami az olvasással jár, hogy fogtam magam tavaly nyáron, kértem 3 nap szabadságot otthonról, és bevonultam egy bencés monostorba olvasni, és
ez
három
komoly?
Napon, igen, Bakonybélbe, és 3 napon keresztül csak olvastam, és annyira nagy élmény volt az, hogy újra egybe elolvasni egy könyvet, úgyhogy kell néha egy-két ilyen olvasós nap.
Miért olyan jó szerinted olvasni? Miért mondod azt, hogy tényleg valahol egy rossz állapot az, hogy nincs idő, tényleg 2 kisgyerek mellett, és valóság, hogy nincs időm olvasni, az egy kihívás. Miért olyan fontos, és miért olyan jó dolog szerinted olvasni?
Azt gondolom, hogy tényleges töltődés, és tényleges flow élmény, és egy igazi kiszakadás abból, amiben vagyunk. Én azt gondolom, hogy érdemes rá kicsi időket szánni, bár én leginkább akkor vagyok boldog, hogyha hosszabb időt tudok. Mm-hmm. Azt gondolom, hogy egészen más 5 oldalonként olvasni valamit, meg más, amikor az ember úgy bele tudja engedni magát, még az ritkában is adatik meg. Azt gondolom, hogy azok nagyon emlékezetes pillanatai lehetnek egy adott évnek.
Iszonyúan motiváló dolgokat mondtál, és én annyira szeretem ezt a rovatot, ezt már nem győzöm, többször is elmondtam hangsúlyozni, hogy jó olvasókat hallani ekkora szenvedélyről beszélni, pláne olyanokat, akiket még rendre látunk televízióban is, vagy ismertek is. Úgyhogy köszönöm, hogy kaptunk tőled egy nagyon nagy szeletet a norvég irodalomból, és hogy ennyire meghoztad legalábbis az én kedvem mindenképpen hozzá. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten azoknak kedvezek, akik szeretik a pszichológiával kapcsolatos olvasmányokat, ugyanis Orvostód Noémi Örökölt Sors című könyve a legjobbak közül való. Szerintem a könyves szakma, de maga a szerző is egyhangulag döbbent meg a sikeren, ugyanis a könyv 2018 decemberre óta sikerlistás több 10 000 példányban kelt el, ami egy regénynél is nagy szám, nemhogy egy pszichológiai könyvnél. Sajnos még ma is rendre hallok olyan véleményeket, hogy pszichológushoz csak az megy, aki bolond. Hát, ha ez egy remény sugár az alagút végén, hogy ez a nézőpont is megváltozik a fejekben. Mert azt gondolom, hogy az önismeretünk iszonyúan fontos, és ennek első lépése, hogy olvassunk olyan könyveket, amelyek képesek arra, hogy felnyissák a szemünket, hogy ezekből tanuljunk, és a következő lépés lehet, hogy szakemberhez is forduljunk, már ha készen állunk rá. Szóval Orvostót Noémi könyve az a bizonyos szemfelnyitós élménnyel bír. Sokat megtudhatunk arról, hogy családunk és örökségeink mennyi titkot rejtenek, hogy mennyi mindent otthonról hozunk, és hogy mennyi kimondatlan feszültséget kell hurcolnunk magunkkal, és mennyit adunk tovább generációról generációra. A tabu témák pedig megakadályozzák, hogy egészségesen és őszintén kapcsolódjunk egymáshoz, na meg önmagunkhoz. Szóval egy nagyon hasznos és okos könyv, tehát még egyszer Orvostót Noémi Örökölt Sors, olvassátok el. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 34. epizódja. A következő epizódban vendégem lesz Kemény Zsófi, aki már 11 éves kora óta ír, és már 5 könyve jelent meg, de hogy mennyire nehéz az ország egyik legismertebb költőjének lányaként érvényesülni, arról ő maga mesél, majd Péterfi Gergely író árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A podcast megtalálható a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Lukács Luca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio. Ez egy Beaton podcast.